Sutra. Hogy juthassak a mennyei jusra, úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentszéki Sajtóközpont tájékoztatása szerint jól telt a kórházban lévő Ferenc pápa elmúlt éjszakája, és már felkelt reggelizni. A tegnap kiadott közlemény szerint állapota enyhén javul. Adta hírül a vatikáni média február 21-én 8 óra 15 perckor, a február 14-e óta a római Augustini Gemelli klinikán kezelt Szentatya egészségével kapcsolatban. Az éjszaka jól telt, ma reggel Ferenc pápa felkelt és megreggelizett. Ez az a rövid tájékoztatás, amit február 21-én a Szentszéki Sajtóközpont közölt. Február 20-án azt közölték, hogy Ferenc pápa egészségi állapota enyhén javul, nincs láza és stabilak a vérkeringési paraméterei. Az információk szerint a Szentatyának kétoldali tüdőgyulladása van, továbbra is önállóan lélegzik és a szíve is jól bírja, olvasható a Szentszéki Sajtóközpont által közölt közleményekben. Orbán Viktor a szokásokhoz híven a mai péntek reggelét is a Kossuth Rádióban kezdte. Azt látja, a tavalyi évben nagyon óvatos volt mindenki, idén bátrabbak valamivel, miközben a kormánynak szállítania kell az eredményeket a gazdaságot tekintve. Szerinte létre kell hozni egy önvédelmi rendszert, amely garanciákat ad a nemzetközi manipulációs technikák ellen. Az uniós befolyásolási technikákról szólva elmondta, az arcátlanságnak nincs határa. a szombati évértékelőn az önvédelem mechanizmusának részleteiről is beszél majd a miniszterelnök. Orbán Viktort elsőként az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban kérdezték, úgy fogalmazott, mi a békére tettük fel a lapot a demokrata kormányzat bukására, ha nem így lett volna, bajban lettünk volna, jegyezte meg. Békeköltségvetést vagy háborús költségvetést kellett csinálnunk. Nem azt mondom, hogy szerencsénk volt, hanem hogy jól láttuk előre a folyamatokat. A miniszterelnök úgy fogalmazott, az óvatosság jó tanácsadó, ugyanakkor a túlzott óvatosság sem jó. A legjobb rábízni ilyenkor az emberekre a döntést. Vannak szándékaink, terveink, vannak programjaink, aztán, hogy az emberek részt vesznek-e bennük, azt rájuk kell bízni, fejtette ki. Az ügyvédek a jogállamiság garanciái, a jogrend nélkülözhetetlen őrei, mondta Sulyog Tamás államfő a Budapesti Ügyvédi Kamara megalapításának 150. évfordulója tiszteletére rendezett kiállítás megnyitóján a Magyar Nemzeti Múzeumban. Az államfő kiemelte, az ügyvédek közreműködésével lesz valóság a törvény előtti egyenlőség, a védelemhez való jog, az ártatlanság vélelme. Sulyog Tamás elmondta, az ügyvédi hivatást, amelyet több mint két évtizedig maga is gyakorolt, szakmailag a legösszetettebb és egzisztenciálisan a legfelelősségteljesebb jogi foglalkozásnak tartja. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapját február 25-én tartjuk. Ehhez kapcsolódva már elkezdődnek a különböző programok, rendhagyó történelem órák. Dunaszerdahelyen a Pázmáneum társulás szervezésében rendhagyó történelem órára kerül sor február 21-én. Szovjet terror Magyarországon 1944-45-ben ezzel a címmel Farkas Sebestyén Lőrinc történész a Terrorháza Múzeumból tart előadást a középiskolásoknak. A megjelenteket Karaffa Attila Dunaszerdahely város alpolgármestere köszönti. A történelem óra végén gyertyagyújtás lesz a városháza mellett található a diktatúrák áldozatainak emlékművénél. A Kijevet és az európaiakat is magában foglaló tartós és szilárd békét szorgalmazott a francia elnök, miután újabb nemzetközi tárgyalásokat folytatott Ukrajnáról. Emmanuel Macron több uniós vezetővel, valamint kanadai, izlandi és norvég hivatali partnereivel egyeztetett. Lehetségesnek tartja a kereskedelmi megállapodást Kínával az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta, hogy a cél egy átfogó egyesség, amely mindkét fél számára előnyös lenne. Az ázsiai piacok pozitívan reagáltak a nyilatkozatra, és a kínai yuan is erősödött a hírre. Februárban is 480 milliárd forint kamatot fizet ki az állam a lakossági állampapírok után, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton szerint töretlen a bizalom, így a kamatok kétharmadát visszaforgatják más típusú állampapírokba. Végül a szombati időjárásról. Nagy részt derült idő lesz. Az északkeleti-keleti tájakon fátyolfelhős idő várható, csapadék azonban nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 4 és 10 fok között várható. Híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban ellátogatunk a Miskolci Nagycsaládosok Egyesületének programjára, amelyet a házasság hete alkalmából rendeztek meg. Az összejövetelen Makkai László görög katolikus atya pasztorál pszichológus a házastársak közötti kommunikáció fontosságára hívta fel a figyelmet. Az eseményt Bak László, az egyesület elnöke nyitotta meg.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a házasság hetén itt a nagycsaládosoknál, a Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete szervezésében, és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk ismét, hiszen a házasság nagyon fontos. A nagycsaládnak az alapja tulajdonképpen. Ha nem lenne házasság, akkor szerintem a nagycsaládról sem lenne értelme beszélni, mert a házasság az, amire tudjuk alapozni. Nem véletlenül itt mögöttem is a logón, ugye a vár az alap. A házasság alapja van. Titkolni egy kicsit ezt a házat mindig családvárnak hívom, ahol most vagyunk itt a székhelyünkön, mert a család az valóban egy védelmező bástya. Na de hogy ne sokat beszéljek, és hallgassunk inkább olyan beszédet, ami tényleg hozzánk közelebb tud állni. Laci atyát nagy szeretettel köszöntöm, Makkai László, görögkatolikus lelkész, pasztorálpszichológus fogja tartani a mai elmélkedésünket, és ez már visszatérő alkalom, és úgy gondolom, hogy mindig tud újat mondani. Harmadik, negyedik alkalom talán már ez, amikor házasság hetén beszél hozzánk, biztosan lesz olyan információ, amit még nem hallottunk tőle, úgyhogy szeretettel várjuk a gondolatait.
Köszönöm szépen a megtisztelő felkérést és a kedves szavakat. Tényleg én is próbáltam kiszámolni, hogy harmadik vagy negyedik alkalommal vagyunk már így együtt, és beszélgetünk a házasság hete kapcsán az adott témáról, a beszélgessetek a házasságotokért, és azt gondolom, hogy minden éven, amikor kitalálják a szervezők, hogy a házasság hetének milyen mottója legyen, akkor érdemes erről a mottóról egy kicsit úgy bővebben beszélni, és hát minden bizonnyal arra akarják felhívni a figyelmünket, hogy a házasságunkban, a kapcsolatainkban maga a kommunikáció és maga a beszéd az ne tompuljon el, vagy ne szűnjön meg. Az Amerikai Egyesült Államokban készítettek egy felmérést, és a felmérés arról szólt, hogy a házassági pereknek a döntő többsége miből ered, vagy miből alakul, hogyan alakul, és kiderült, hogy több mint 80%-ában a kommunikáció elvesztése, a kommunikáció hiánya, vagy annak a szűkösség eredményezte a válásoknak a nagy százalékát. Tehát ilyen szempontból maga a házasságban való kommunikáció azt gondolom, hogy elengedhetetlenül fontos, hiszen nem csak az, hogy kommunikálunk, és nem csak az, hogy beszélünk, és nem csak az a lényeg, hogy a napi szintű feladatainkat megoldjuk, és megbeszéljük életünk párjával, hanem az is, hogy milyen minősége legyen a kommunikációnak, illetve az, hogy az érzelmi kommunikáció, mint olyan, az hogyan tud hatással lenni a kapcsolatainkra. Maga a kommunikáció, bármennyire is furcsa, kutatók ezt alaposan megvizsgálták, a verbális kommunikációnk az összesen az csak 7%, amit az ember egy nap folyamán el tud mondani a párjának. A hangszín kommunikációja az 38%, amiből az ember rájön arra, hogy a másik mit is akar igazából mondani. Tehát lehet olyan hangsúllyal is mondani azt, hogy drágám, ilyen szépen lágyal, meg lehet, hogy drágám, és akkor már ugye a férfiak általában vigyázba állnak, és akkor valahogy érzik a hang lejtésből, hogy valami nem stimmel. Ugyanígy a gyermekeink, ha megszólítanak bennünket, hogy apa, 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 tehát rengeteg hangszínnel tudunk játszani, és hát nyilván ezekből a hangszínekből azért nagyjából sejtjük, hogy most segítségre szorulnak, most pénzt kell neki adni, vagy éppenséggel valamit meg kell javítani otthon, vagy valami esetleg nem kerek az életükben, és arról kell beszélni. Tehát maga a hangszín és a hang lejtése is rengeteget tud üzenni, rengeteget tudunk ezzel kommunikálni. És hát nyilván van olyan hangszín a feleségünktől, valljuk be őszintén, kedves férfi társaim, hogy ezt a hangszínt azért nem sokszor szeretnénk hallani, mert akkor vigyázba áll bennünk minden, legfőképpen mi, mert vagy elmulasztottunk valamit, vagy nem tettünk meg valamit, vagy esetleg volt olyan rész a napunknak, amit hát elfelejtettünk, és nem csak arról van szó, hogy most a boltból elfelejtettünk tejet hozni, vagy éppenséggel valami bevásárló listáról valami lemaradt, hanem valami komolyabb dolgot felejtettünk el. Azt gondolom, hogy ilyen hangszínre minden férfi társam eléggé emlékszik szerintem. Velem előfordult, amikor a gyermekeimnek szülőértekezlet volt, és 10 percig ültem egy osztályterembe, és kiderült, hogy nem az én gyermekemnek a szülőértekezletén ülök, hanem egy másik. Csak úgy szimpatikus volt a pedagógus, odaültem benne, hát amikor felhívtam a feleségemet, hogy aki elmagyarázta, hogy melyik terem hányadik emelet, és nem tudom mi, akkor úgy éreztem a hangszínén, hogy azért ez nem volt egy vállalható történet a részéről. És a másik, ugye 55%-ban azt mondják a kutatók, hogy a leolvasás, az arcnak a mimikája, az arcnak a kifejezése sokkal többet kommunikál egy ember életében, mint említettem, a verbális kommunikáció. Tehát az, hogy az arcunkra mi van írva, hogy mosoly van az arcunkon, hogy nevete a szemünk, hogy szomorúak vagyunk, hogy bánatosak vagyunk, vagy éppenséggel odaégettünk valamit, és látszik rajtunk a feszültség az arcunkon, a gesztikulációnkon, minden, hogy valami nem úgy működik, nem úgy kerek. Tehát gyakorlatilag az ember sokkal többet le tud olvasni a másik arcáról. Hát más nem, belépünk a lakásba, hazaérünk, letesszük a táskánkat, ránézünk a feleségünkre, és már látjuk, hogy milyen napja volt. Látszik az arcán, a szemén, a gesztusain, a viselkedésén, a mozdulatain, és akkor nyilván az ember ezt már le tudja szűrni, hiszen látjuk azt, hogy akkor most jó hosszan el fogja mondani onnantól kezdve, hogy reggel beért a munkahelyre 8:00 és 16:20 kijött, hogy eddig kivel beszélt, kivel találkozott, mit mondott, mit evett, jó volt az ebéd, nem volt jó az ebéd, utána megitte a kávéját, tehát hogy gyakorlatilag amikor az ember gondolja, hogy végig fogjuk hallgatni kedves feleségünknek az egész napját, mert hát látjuk rajta, hogy feszült, és ameddig feszült, addig nyilván kevésbé tud megnyugodni a szervezete, és kevésbé tudja magából a feszültséget így kiadni. Ugye ezt hívják ventilálásnak, hogy muszáj beszélni ahhoz, hogy a feszültség szintünk azt tudjon csökkenni. És nem véletlenül találták ezt ki a pszichológusok is, amikor elmegyünk a pszichológushoz, ott nem hallgatni kell, hanem beszélni kell. Beszélni az érzéseinkről, beszélni, ami bennünk van, beszélni a nehézségeinkről, a kríziseinkről, a recsenéseinkről. Tehát nyilván azért, hogy az embernek a feszültségi szintje az csökkenjen. Nem utolsósorban a gyerekek is így vannak. A hazajönnek az iskolából is, rögtön be nem áll a szájuk, mondják, hogy mi történt, mert hogy el akarják mesélni, hogy az egész napjukban mi volt a jó, mi volt a kevésbé jó, és hát nyilván mi szülőként, hát ezt türelmesen, reményeink szerint türelmesen végig szoktuk hallgatni, és látjuk azt, hogy a gyermek mennyiféle érzelmet élt meg mondjuk azon a napon. Tehát igazából maga a kommunikáció az több síkon van jelen az ember életében, és a több síkú kommunikációból nekünk az antennáinkon, a vevő készülékeinken már látjuk azt, hogy akár a férjemmel mi történt, vagy mi lehetett, vagy akár a feleségemmel mi lehetett, mert ezeket a kommunikációs szinteket tudjuk mi magunk is valamilyen szinten már kezelni. Persze, akik már több éve házasságban vannak, azok talán jobban megtanulták, hogy hogyan kommunikáljanak. Megtanulták egymás bogárgyűjteményeit, hogy most szóljak, vagy ne szóljak. Szóvá tegyem, hogy ezt a kanalatvillát már nem ide kellett volna tenni, már nem tudja 20 éve megtanulni, hogy hová kell tenni, vagy ne szóljak. Tehát, hogy sokszor az ember már érzi, tapasztalja azt, akik hosszú időn keresztül vannak már párkapcsolatban, házasságban, hogy van az a szint, amikor meg kell szólalnom, és van az, amikor lehet, hogy nekem van igazam, de inkább hallgatok, mert abból óriási nagy veszekedés kerekedhet. Nemrég ilyen boldogságkutatást végeztek a Károly Gáspár Református Egyetemen is, hát nem tudom most itt igazából a férfiak, egy kicsit befogják a fülüket, akkor elárulom, hogy a játszmákat mindig a nők generálják otthon. Tehát az, hogy milyen hangulat van otthon, azt általában meghatározza a kedves feleségünknek a éppen aktuális kedélyállapota vagy hangulata. Tehát nem mi férfiak generáljuk otthon a játszmákat meg a feszültséget, hanem általában a nők azok, akik generálják ezt, és a családnak a hangulati szintje is általában a feleségünknek a hangulati szintjétől fog függni, hogy jó kedve van anyának, vagy nincs jó kedve anyának. Most mosolyog, vagy nem mosolyog. Most így van, vagy nem így van. Tehát, hogy Nagyjából a nők kezdik el azt a játszmát, és elnézést kérek kedves férfi társaimtól, úgyhogy most figyelhetnek rám, mert mi meg belemegyünk ebbe a játszmába. Tehát mi nem vagyunk olyan rugalmasak vagy rutinosak, hogy nem vesszük fel ezt a lapot, hanem mi simán belemegyünk ebbe a játszmába, és akkor jönnek ezek a szót-szót követ, jönnek ez a én mit mondok, te mit mondtál, én ezt akartam mondani, de én ezt értettem, amit te akartál mondani. Tehát jönnek ezek a szócsaták, amikor az ember viszont már nem is tudja, hogy ki kezdte az egészet, csak az, hogy belementünk egy olyan játszmába, egy olyan folyamatba, egy olyan helyzetbe, amiből hát jó lett volna kijönni, vagy jó lett volna nem belemenni, vagy inkább jó lett volna hallgatni, meghallgatni mindazt, ami egy nyilván a kedves feleségünkben benne van. Nagyon fontos talán a kommunikációnak azt a részét megtapasztalni, hogy vannak egészségesen és jól működő kommunikációk, ezt ilyen szimmetrikus kommunikációnak szokták nevezni a szakemberek, amikor úgy minden harmonikusan működik, szimmetriában van az ember életében, drágám, elvegyünk a Tesco-ba bevásárolni, persze elkísérlek, jaj, de jó, akkor hozod a cucc, persze hozom a cuccot. Tehát amikor ilyen nagyon szép síkon működnek a kommunikációk, elmegyünk a gyerekekért, persze menjünk el, jaj, de jó, te vezetsz, én vezetek, de jó, hát akkor elmenjünk és útközben beszélgetünk. Tehát amikor ilyen harmonikusan, szimmetrikusan működik a kommunikáció, és hát nyilván az fontos a családon belül is a boldogsághoz, hogy mi szükséges, ugye a megelégedettség, hogy meg vagyok elégedve az életemmel. Elégedett vagyok, akit választottam, elégedett vagyok az otthonommal, elégedett vagyok a munkámmal. Tehát nyilván a szimmetrikus kommunikációnak egyfajta mérföldköve az, hogy hogyan vagyunk megelégedve a mi saját családi életünkön belül. És ez a szimmetrikus kommunikáció tud működni. Ha én kedves vagyok, ő is kedves velem. Ha én nem vagyok kedves, akkor lehet, hogy ő se lesz kedves velem. Tehát ez ilyen kiegyenlített kommunikációnak is szokták nevezni. Itt a másik, amikor a szimmetrikus rivalizáció kommunikáció folyik az ember életében, amikor az ember számára, ha mindig azt akarom bizonyítani, hogy én jobb vagyok tőled, vagy majd én megmondom neked, hogy neked mi a jó. Tehát amikor a kommunikáció egyfajta asszertivitásból átmegy egyfajta erőszakosabb kommunikációra. Ugye rengeteg ilyen filmet lehet látni, az erőszakmentes kommunikáció YouTube-on fönt vannak, hogy hogyan kell kommunikálni, meg lehet nézni, hol szakemberek, hol kevésbé szakemberek mondják el a saját tapasztalataikat. De igazából, amikor az ember ilyen rivalizációban van a másikkal, hogy már pedig én elmondom neked, hogy mi kell nekem, elmondom, hogy nekem mi jó, elmondom, hogy neked mi jó, és akkor mi jó a családnak, és akkor ez egy ilyen megmásíthatatlan vélemény. Tehát amikor nem engedem, hogy mások ezt a véleményemet, vagy ezt a kommunikációmat felülírják, mert én mondom meg, hogy mi a normális, és hogyan kell működni a családnak. Nagyon fontos azt megtapasztalni, hiszen minden házasságban vannak nehézségek, krízisek, vannak olyan pontok, amikor az ember úgy emeltebb hangnemben beszél a másikkal, vagy éppenséggel veszekedés van, ha nem is egymás miatt, sokszor egy helyzet hozza úgy, sokszor tágabb család, sokszor esetleg olyan problémák, amiket gyerekek nélkül kell megoldani, nehézségek, anyagi gondok, és akkor valamikor az ember ugye hangosabban kommunikál, vagy éppenséggel, ahogy szoktuk mondani, amikor az éppen aktuális hangulat felelős, a feleségünk az úgy valamiért nincs valamivel megelégedve, és csak mondja, és akkor nyilván mi férfiak is próbáljuk a saját álláspontunkat megvédeni, és akkor ebből egyfajta óriási veszekedés generálódik. És hát azt tudjuk jól, hogy a asszonyok élettanilag, fiziológiailag úgy vannak összerakva, hogy egy jó veszekedésnél náluk a pulzusszám 60-nál föl sem megy. Tehát ők ilyen nagyon laza pulzusszámmal olyanokat tudnak veszekedni, kiabálni, ordibálni gyerekekkel, férfiak, bárkivel, hogy nekik igazából ez meg se kottyan gyakorlatilag a vérnyomásuknak, meg a pulzusoknak, tehát ez egy ilyen abszolút így van összerakva a női, nem? Mi férfiak viszont máshogy. Mi úgy vagyunk összerakva, hogy a konfliktustól, a nehézségtől, vagy éppenséggel az erőszakosabb kommunikációtól a férfi vérnyomása felemelkedik. Pulzusszámunk megnő 90-95 fölé, és mindamellett, amikor már mondjuk a csata úgymond lezajlott, és mindenki csinálja már a maga dolgát és maga tevékenységét, a férfiaknak még egy-másfél óra, mire a vérnyomása meg a pulzusszáma visszaáll. Tehát élettanilag, hát nyilván, ha korai özvegységre hajtunk, akkor sokat kell veszekedni, de remélem, hogy nem az özvegyi nyugdíjra hajt itt senki, hanem arra, hogy boldog és tartós párkapcsolatban tudjunk élni egymással halálunk végéig, de sokszor oda kell erre figyelni, hogy a férfiaknak a vérnyomása, pulzusszáma sokkal nehezebben áll vissza. Hiába azt látjuk, hogy nézi a tévét, csatornákat vált, nem is érdekli, hogy mi van benne, pont ezzel vezeti le azt a feszültséget, amit gyakorlatilag okozhattunk, vagy okozott a helyzet, vagy éppenséggel az adott veszekedés. Érdekes kutatást végzett Katona Piroska, egy doktorandusz a Károlin, aki olyan kórházakba ment be, és olyan férfiakkal készített interjút, akik valamilyen szinten ilyen kardiális problémákkal voltak bent, akár szívinfarktussal, vagy szívinfarktus gyanújával, vagy éppenséggel valami koszorúér betegséggel küzdöttek, és ilyen férfiakat kerestek meg, és ilyen kérdőívek alapján vették föl, hogy mégis mi a munkája, foglalkozás és mindenfélét, és akkor mióta házas, hány éve házas, és hát nyilván rátértek arra, hogy milyen a kapcsolata a feleségével. Boldog a kapcsolata, vagy kevésbé boldog a kapcsolata, milyen az otthoni viszonyulás, hogyan várja haza a feleség a kórházból, vagy nem várja haza. Tehát gyakorlatilag egy olyan kérdés soron mentek végig, ahol valóban a férfiaknak a szív problémájukat próbálták kivetíteni arra, illetve hát nyilván a kutatásnak ez lett az eredménye, hogy valóban összefüggés van az otthoni nyugalom, nyugodt légkör, a szerető feleség magatartása, a kevesebb veszekedés, a több odafigyelés a másikra, a több szeretetnek az átadása, a megélése a szeretetnek. Tehát ahol például ezt tapasztalták, ott kevésbé volt probléma, illetve nem is volt nagyon probléma, sőt hamarabb gyógyultak azok, akik esetleg munkai stressz miatt kerültek ilyen esetben, és nyilván szignifikánsan kimutatható volt az, ahol meg családban nagyon sok volt a veszekedés, nagyon sok volt a probléma, ahol nagyon nem összeillő gondolatok voltak, vagy permanens veszekedések, ott bizony sajnos kimutatható volt az, hogy valóban a férfiak számára ez a fajta szívbetegség, kardiális betegségek sokkal kézenfekvőbbek voltak, és kevésbé gyógyultak meg, főleg tudván azt, hogy egy olyan mérgező közegbe megy haza, és egy kicsit itt a hangsúlyt, hogy fejezzem itt ki a mérgező közeg, hogy olyan mérgező közegben megy haza, hogy tudja jól, hogy a gyógyulásának is nagyon kevés esélye van, mert folyamatosan ki lesz téve újból annak a stresszfaktornak, amit otthon akár a felesége is gerjeszthet, vagy akár a családi légkör, a családi millió az így alakul, vagy így van. Ugye nagyon sokszor volt olyan férfi betegség is kórházakban, ahol emésztési, nyombélfekély problémák voltak, és ott is végeztek ilyen vizsgálatokat, és ott is kiderült az, hogy többségében olyan probléma volt a családon belül, ahol a felesége folyamatosan, amikor vacsorázott, akkor elmondta neki, hogy te milyen ember vagy, meg nem dolgozol rendesen, meg miért ez a munkád, és állandóan csak a mérget öltötte bele, és hát olyan, mintha minden kanállal egy-egy ilyen mérget evett volna meg. Tehát, hogy nagyon oda kell figyelni például az étkezéseinknél arra, hogy amikor hazajön a mi drága egyetlen szerelmes férjünk, a virág, amelyet szakajtottunk, és belép a házba, és éppenséggel éhes, mert miért ne lenne éhes, minden férfi éhes már este, akkor lehetőleg kedélyes beszélgetéseket próbáljunk lefolytatni, ne olyat, ami feszültséget okoz, ne olyat, ami probléma megoldását kell eredményezni. Hagy egye meg nyugodtan azt a tányér levest, vagy azt a finomságot, és utána, amikor jó lakott, és úgyis le van egy kicsit szedálva olyankor az embernek a feje, agya, és kicsit úgy olyankor a férfiak, hogy mindenbe belemennek. Tehát be kell fektetni a tévé el, és akkor elmondni neki, hogy mi az, amit szeretnénk az elkövetkezőt csinálni, vagy mit szeretnénk megvásárolni, vagy nem tudom, hányszor fog jönni hozzánk a futár, mert rendeltem ezt meg azt. Tehát olyankor olyan férfiak, hogy kezelhetőbbek, kezes bárányokban tudnak lenni. Van más állapot is, amikor ezt tudnám elmondani, de azt most nem szeretném, mert itt a rádió is fölveszi. Tehát, hogy amikor ilyen kezes bárányabbak a férfiak, ezt majd mindenki kitapasztalja a saját maga párjával. Tehát nagyon fontos azt megélni, hogy egy kapcsolatban a nyugodtság és az, hogy ezeket a pillanatokat hogyan éli meg az ember, hogy egy vasárnapi ebéd az ne veszekedéssel teljen, ne úgy üljünk le megenni azt a húslevest, hogy mindenféle feszültség van, és hogy hangosan csörögnek a tányérok, és hogy nincs nyugodtság, nincs nyugodt meghittség az asztal körül, az nagyon észre tudja venni az embernek a szervezete, és az a szervezet ez úgy reagál ezekre a hosszú távú folyamatokra, hogy előbb-utóbb annak biztos, hogy egy szomatikus betegség lesz az eredménye. Tehát nagyon oda kell figyelni arra, hogy hogyan tudjuk ami drága párunkat megvacsoráztatni, és hogyan tudunk kedélyesen elbeszélgetni vele teljesen semleges témákról, cserebogarak halhatatlanságáról, a napfényről, a nem tudom, a gyönyörű felhőkről, és akkor utána lehet egy kicsit mélyebben belemenni a beszélgetésbe, de ez nagyon fontos része. És a Katona Piroskáik, hogy ezt kihozták gyakorlatilag, hogy a probléma a szívtájék és a szív problémák eredményezhetik azt, hogy az otthon permanens veszekedés van, és nem nagyon várják haza az embert, vagy ha haza várják, akkor folytatódik ez a méreg, ez a stressz faktor, ez a stressz szint az ember életében, akkor hát sajnos nem biztos, hogy ennek hosszú távon élettanilag nagyon sok hatása lesz. A nyugodt családi környezet nyilván annak az eredménye, hogy ezt meg tudjuk élni, és meg tudjuk valósítani. Az, hogy ezt a légkört ki tudjuk otthon. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell soha veszekedni, vagy ne legyen egy jó olyan esténk, amit tényleg egy üvegbor felbontása mellett tudunk kedélyesen elbeszélgetni. Nyilván vannak, amikor a családon belül meg kell oldani dolgokat, van, amikor a férfiak ugye nem oldanak meg dolgokat, pedig minden fél évente figyelmeztetjük, hogy meg kellene oldani valamit, és akkor sem oldja meg. Tehát vannak ilyen helyzetek, de akkor azt kell mondani a kedves férjünknek, hogy tudod, ami a te feladatod lenne, segítek neked azt megoldani. Na hát ezt nem nagyon szeretik a férfiak, amikor a saját feladatában valamit segíteni kell megoldani, akkor biztos, hogy azonnyomban meg fogják csinálni. És ami nagyon fontos talán egy kapcsolatban és a kapcsolati kommunikációnak egyfajta olyan nyelve, amit kevésbé szoktunk működtetni, vagy remélem, hogy akik itt ülnek, azok inkább szokták működtetni ezt a idegen szóval kifejezett haptonómiát, ez az érintésnek a fontosságát egy kapcsolatban. Bármennyire is, és tudom, hogy már beszéltem az érintéstanról, a haptonómiáról, beszéltem arról, hogy miért fontos napi szinten azok a pozitív érintések, a kézfogás, a megveregetem a vállát, vagy megsimogatom, vagy megölelem, ha hazajön, megölelem, amikor elmegy, amikor lefekszünk aludni, valahogy összeér a lábunk, a kezünk, vagy nem tudom, egymásba fújjuk a levegőt, tehát, hogy valamilyen szinten muszáj úgy kapcsolatba lenni, ami az ember számára úgymond pozitív energiákat ad, ha szabad ezt mondani, amikor érezzük azt, hogy valóban a másiknak én fontos vagyok. Nem csak elmegyünk egymás mellett a lakásban, hogy jaj, hozzám ne érj, nem csak úgy isszuk meg a reggeli kávét, hogy itt a szoba két sarkába ülünk, hanem valamilyen szinten kapcsolatban vagyunk, és ennek a kapcsolatnak egy másik minőségi feladata az, és ezt majd házi feladatként is adom, hogy nézzünk egymás szemébe. Mert ugye amikor az ember úgy próbál szerelmes lenni, és elmegy ilyen különféle helyekre, és hát nyilván látjuk mondjuk egy bálban, vagy egy diszkóban, vagy nem tudom, hogy valaki tetszik, és akkor keressük vele a szemkontaktust. Ez nem véletlen. Pont az, hogy a szemnek a szem kell. Ha az ember a másik szemébe bele tud nézni, és legalább 4-5 másodpercig a másik szemébe tudunk nézni, az hat olyan erővel, mintha a másikat megölelnénk. Tehát maga a szem kontaktusnak is, mondhatnám azt, hogy a szemmel boldogságot lehet szerezni a másiknak, persze verni is lehet szemmel, de elsősorban boldogságot próbálunk szerezni a másiknak, mert hogy tudom azt, hogy a szemébe nézek, akkor minden rendben van. Tehát nézhetek én bárhová, nézhetek a haját, az ajkát, a fülét, bármit, de a szem a legfontosabb, hogy a szemünkkel együtt tudjuk olyan erőt adni a másiknak, és igenis, amikor egymás szemébe tudunk nézni, akkor az azt jelenti, hogy minden rendben van. Ugye, amikor megkérdezték nőket, hogy mi a legfontosabb számukra a házasságban, vagy a párkapcsolatban, akkor összességében több tízezer nőt kérdeztek meg, 10%-a mondta azt, hogy a vagyon, a gazdagság, hogy megélhetés legyen, jó fizetés, nem tudom, összesen a 10%-a. A nők többsége azt mondták, hogy biztonságra vágyom, hogy figyelemre vágyom, és hogy elismerjenek. Tehát én azt gondolom, hogy ez a mind a három, most játszunk el a gondolattal, hogy most itt ülő hölgyek közül ki az, aki ezt megkapta, hogy van biztonsága otthon, mert egy olyan társa van, akire tudja nagyon jó, hogy rábízhatja az életét, a családját, a jövőjét, hogy valóban megvan-e az elismerés, tehát az, hogy tényleg meg tudunk köszönni sok mindent, hogy a vasárnapi ebédtől kezdve azt, hogy ki van takarítva a lakás, vagy az, hogy a ingek ki vannak vasalva és szépen sorakoznak, hogy nem természetes, hanem ezt valaki megcsinálja, tehát hogy a gyerekeinek mindig mondom, hogy a szennyes kosár, hogy beletettünk valamit, és mondjuk a következő pár nap múlva ott van behajtogatva a polcodon, azt valaki megcsinálta, és nyilván nem te. Tehát, hogy azt akkor valakinek észre kell venni, és valakinek meg kell köszönni, ki az, aki ezt megcsinálta. És nyilván az elismerés azt, hogy nem nézhetjük le a másiknak a munkáját, a külsejét, a kinézetét, az, hogy ő hogy öltözködik. Tehát, hogy nyilván inkább a bátorító szavak, hogy jól nézel ki, ó, hát ennyi évesen is, hát milyen jól nézel ki, drágám. És akkor ilyen szempontból tényleg az elismerő szavakat, hogy tudunk-e minden nap valami elismerő szót mondani a másiknak.
Kedves hallgatóink, ellátogattunk a Miskolci Nagycsaládosok Egyesületének programjára, amelyet a házasság hete alkalmából rendeztek meg. Az összeállítást Grunda János szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Szómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok. Ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. Hogyan lett egy Television Specialnek szánt kisfilmből egy 1 óra 16 perces animációs film? Milyen teóriák kapcsolódnak Tim Burton filmrendező munkásságához? Ezekről a témákról beszélgettünk az Eszterházy Podcast legújabb műsorában, a Filmtekercsben. Az első adásban a Karácsonyi Lidércnyomás című animációs film képi világáról, zenéjéről és karaktereiről Nagy Eszter és Tamás Virág beszélget. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyeket ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Idén is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adott otthont az Egerwein Meetup 2025 kétnapos nemzetközi konferenciának, amelyen a szőlészborász szakma kiválóságai találkoztak, hogy megosszák egymással tapasztalataikat, tudományos kutatási eredményeiket. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora köszöntőjében kiemelte, a meghívott előadók, elismert borászok, piaci szakemberek és kutatók mindannyian saját szakterületük mesterei, akik tudásukkal, tapasztalataikkal és egyedi látásmódjukkal irányt mutathatnak a hazai szőlő és borágazat fejlődéséhez. A rektor hozzátette, büszkék arra, hogy kutatásaikkal és innovációs tevékenységükkel nemzetközi szinten is elismert eredményeket érnek el. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona továbbá kiemelte, az EGRI szőlőbor kutatásfejlesztési kiválósági központ hazai és nemzetközi szinten is elismert, a tudományos tevékenység mellett valódi gyakorlati tudással is hozzájárul a borágazat fejlesztéséhez. A rektor hangsúlyozta, az egyetem borászati képzése gyakorlati fókuszú, így a hallgatóik napra kész, a piac igényeire reagáló tudást kapnak. Dr. Váci Kálmán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem általános rektorhelyettese köszöntőjében rámutatott arra, hogy az újabb kihívások, a világban tapasztalható változások, problémák mindig új megoldásokat, új válaszokat igényelnek. Hozzátette, nagy öröm számára, hogy ennek a szakmai eszmecserének és egyben baráti kapcsolatépítésnek teret adhat az egyetem. 12. alkalommal rendezte meg a tudományról diákoknak kíváncsiságból tehetségútlevél a felsőoktatásba elnevezésű programját az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma Szakkollégiuma, amelyre az ország minden részéről érkeztek a tehetséges diákok és mentoraik. A líceum dísztermében tartott esemény azokkal az érdeklődő diákokkal telt meg, akik a felkészítő tanáraik segítségével hetek, hónapokon át készültek arra, hogy szakmai zsűri előtt mutassák be az irodalomhoz, a történelemhez, a különféle természettudományokhoz és művészetekhez kapcsolódó témáikat. A tehetségútlevél program a 9-től 13. osztályos középiskolásokat szólította meg. Dr. Hadnagy József, az EKE Roma Szakkollégiumának igazgatója, az Egyetem Szociálpedagógia Tanszékének vezetője, egyben a program egyik főszervezője, büszkén jelentette be, hogy idén minden eddiginél több, összesen 147 pályamunka érkezett a zsűrikhez, amelyek mögött 170 előadó áll. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora kiemelte, tehetséges diákokból 250 évvel ezelőtt sem volt hiány, azonban nagy öröm, hogy ma már korszerű egyetemi oktatás várja a tanulni vágyókat Egerben. Ünnepélyes keretek között vették át díszoklevelüket a keresztféléves képzésen végzett hallgatók a líceum dísztermében. 400-nál is több hallgató tett sikeres záróvizsgát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem keresztféléves képzésén, amelyből 263-an vették át személyesen díszoklevelüket. Emellett habilitációs és doktori okleveleket, valamint publikációs díjakat is átadtak. A gazdaság és társadalomtudományi, valamint a pedagógiai kardiplomaosztó ünnepsége 10 órakor, a bölcsészettudományi és művészeti, az informatika és a természettudományi karé pedig 14 órakor kezdődött az egyetem vezetőségének ünnepélyes bevonulásával. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az egyetem rektora köszöntőjében kiemelte, a hallgatók büszkék lehetnek arra, hogy egy olyan nagymúltú intézményben szereztek képesítést, amelynek elődjében már a 18. és 19. században is magas színvonalú képzés folyt, és folyik ma is. Hozzátette, az egyetem a művészeti kar önállósodásával február 1-től már 6 karon fogadja a diákokat, gyakorlatorientált, modern képzéssel, amely ugyanakkor épít a hagyományokra és az örök emberi értékekre. Nem véletlen, hogy 2024-ben Magyar Örökség díjjal ismerték el oktatási tevékenységüket, tette hozzá a rektor. Ingyenes, tanúsítványt adó, idősebb korosztályt megszólító kurzusokat indít 2025 tavaszán az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. 2024 tavaszán dr. Ternyák Csaba EGRI érsek az egyetem nagykancellárjának kezdeményezésére indult útjára Senior Akadémia az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen azzal a céllal, hogy hasznos tudással ruházzák fel a szépkorúakat, ezzel is segítve az élethosszig tartó tanulást. Az ingyenes felnőtt képzési tanúsítványt adó kurzusok heti rendszerességgel kerülnek lebonyolításra a fél év során, legalább 10 alkalmas előadással, foglalkozás sorozat formájában. A tanulást és ezzel szellemi frissességet kínáló programon egyetemünk oktatói, kutatói és vendég előadói közérthető módon adják át az ismereteket az elsődlegesen megszólított szépkorúaknak, de életkori megkötés nélkül bárkit szívesen várnak a rendezvény sorozatra. A Senior Akadémiára február 14-ig lehet jelentkezni személyes vagy online formában. További információk az egyetem honlapján. Az egyetem híreit Nagy Krisztinától hallották.
Lícómi krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Eszter mozgókép kultúra és média ismeret alapszakon van, én pedig kommunikáció és média tudomány szakon. Így adásainkban nem elemzésekkel készülünk, hanem inkább személyes véleményekkel.
Mivel az adás december 6-án jelenik meg, ezért a mai adásban a karácsonyi didérsznyomásról fogunk beszélgetni, melyet Henry Selick rendezett Tim Burton rajzai és ötletei alapján. Zenéjét pedig Danny Elfman kölcsönözte.
A film eredetileg egy félórás, úgynevezett television specialnek indult, a film narrátorának Tim Burton egyik kedvenc színészét, Vincent Price-t vizionálta.
A rendezést animátor kollégájára, barátjára, Henry Selickre bízta, a film törzsét képző zenei aspektussal Danny Elfmant kereste meg.
Szóval leginkább azért választottuk ezt a filmet így elsőnek, mert ez mikor ki fog kerülni, ez december 6-a lesz, és egy nyilván Mikulás, közeledik a karácsony, de nem akartunk egy olyan karácsonyi filmet választani, ami így ilyen klasszikus, ilyen értelembe vett karácsonyi film, és a Mikulással foglalkozik, ezért is választottuk ezt a mai filmet. Szóval történetét tekintve az ünnepek földjén játszódik, kifejezetten Halloween városban, ahol a főszereplőnk Jack egy csontváz, és azt kell tudni erről a városról, hogy minden évben a Halloween-t ünneplik, és e körül forog az egész életük. A főszereplőnk a halloweeni műsornak a főszereplője, a sztárja, és ezt is mutatják benne ugyan sok zenés betéttel. A konfliktust és a bonyodalmat az okozza a filmben, hogy a Jack megunja ezt a Halloween-t, és már belefásul, és megtalálja azt a kaput, ami elviszi a többi ünnephez, a karácsonyhoz, a hálaadáshoz, és minden ünnephez létezik egy ilyen kapu, és ő véletlenül pont a karácsonyiba megy be. És amit a karácsonyvárosban lát, az annyira megtetszik neki, hogy eldönti, hogy ő ezt meg akarja honosítani, és Halloween városban is ezt szeretné megmutatni az embereknek. Végül is ez okozza a bonyodalmat. Emellett egy romantikus mellékszál is kibontakozik a főszereplő Jack és Sally között, akinek egy mellékszálon keresztül mutatják be az életét, aki szintén elégedetlen, és én úgy gondolom, hogy ez mondjuk az egyetlen közös pont a két karakterben, hogy mind a ketten elégedetlenek azzal, ami jelenleg van nekik. Végül is a film nem kínál erre megoldást, mert hát spoilerek nélkül nehéz ezt elmondani, de nem honosítják meg a karácsonyt, maradjunk annyiban. Úgyhogy lényegében ennyi lenne a történet. Eszter, te kicsit beszélnél Tim Burtonról?
Hát azt tudni kell, hogy ugyan Tim Burton egy filmrendező, de nem ő rendezte a karácsonyi didérsznyomást. Valójában ő egy verset írt, és később ebből készült el a forgatókönyv, viszont ő csak rajzokat készített, illetve felügyelte a munkálatokat. Tim Burton egyébként 1958-ban született, és Kaliforniába járt, ott animációt tanult, és később animátorként dolgozott a Disneynél, de hát időközben ő is rájött, hogy ez a sötétebb stílus és sötétebb karakterek, ami az ő szívéhez annyira közel áll, az nem fér össze a Disneynek a világával. Így ott hagyta később a Disneyt, és saját projektekbe kezdett, például az Ollókezű Edward, a Charlie és a Csoki gyár, a Halott menyasszony.
És hát jó, hogy említetted a Disneyt, mert én, ahogy elkezdtem nézni a filmet, ez volt az első gondolatom, hogy egy ilyen sötét mese hogy tud kapcsolódni a Disneyhez.
Nekem nagyon-nagyon meglepő volt. Én nagyon-nagyon féltem volna szerintem ettől a mesét, ha fiatalabb koromban látom. Én most láttam ezt a mesét először, és hát igen, kicsit meghökkentő volt.
Az az igazság, hogy én körülbelül egy évvel ezelőtt már láttam, szintén így karácsony környékén, így ugyanez volt a szituáció, mint most, hogy nézni kéne valamit, ami úgy kicsit úgy karácsonyi hangulatba hoz, szóval nem ilyen tipikus mikulásos film vagy mese, hanem egy kicsit úgy sötétebb. Én azt azért úgy elárulom itt így a kezdetek kezdetén a hallgatóinak, hogy én nagyon szeretem a horrorfilmeket, úgyhogy én nagyon szeretem ezeket az átmeneteket, mikor a mesébe egy kicsit ilyen horrorisztikusabb, gótikusabb elemeket beleviszünk. Úgyhogy nekem ez a film is nagyon tetszett.
Én nem tudtam, mire számítsak. Én szándékosan nem néztem semmilyen trélert előtte, semmilyen előzetest, hogy miről fog szólni ez a történet. Én a Halott mennyasszonyt láttam nagyjából 3 évvel ezelőtt, és az nagyon-nagyon tetszett, és egyébként azóta fent volt a Lidérs nyomás is a listámon, csak még nem jutottam el odáig. Hát nagyon érdekes, nagyon tetszett az üzenete. Tehát Jacknek a karaktere, hogy ő valaki más akarna lenni, aztán ugye hát végül rájön, hogy ő úgy jó, ahogy van, és ez általában egyébként jellemzése a Tim Burton filmeket, hogy szeret ilyen karaktereket írni, akik így kicsit keresik a helyüket a világban.
Igen, ez nekem is nagyon szimpatikus volt, meg kifejezetten így erre visszacsatolva az a jelenet, mikor megjegyzett egy ilyen kis foszlányt egy karácsonyi zenéből, és aztán próbálta ott az ott lévő zenészeknek eldúdolni, hogy akkor játsszák el, mikor ők ilyen nagy karácsonyi fesztivál csinálnak, és akkor, hogy maga a hangszereknek is mennyire más volt a hangja, és annak ellenére, hogy ez egy vidám zene volt, mégis mennyire mély hangon és mennyire nyomasztóan sikerült ezt is előadni. Én nagyon szeretem a Tim Burtonhez köthető filmekben, hogy mindig van egy ilyen kis kísérő, egy kis kutya. Ez nekem nagyon szimpatikus, meg hát ugye visszatérő motívum a filmjeiben. A színvilág nekem nagyon érdekes volt, mert nyilván az egész egy ilyen nagyon sötét, nagyon fakó, tényleg Halloweenhez illeszkedő, de mondjuk a karácsonyvárosban meg sokkal inkább nyilván a hangulathoz illően sokkal színesebb, sokkal vidámabb. A karakterek szempontjából te egyébként mit gondoltál neked, azok hogy tetszettek?
Hát talán ez az egyik olyan része a filmnek, ami miatt nekem kevésbé tetszett, hogy nekem nem voltak ilyen túlzottan kidolgozottak ezek a karakterek. Tehát Jack egyébként egy tök kedves, tök nyitott figura ezek szerint az új dolgokra. Az ő motiváció az így érthető, és az így átjött, de igazából így túl sok háttér infót sem tudunk meg semmiről, meg úgy, hát nem tudom, úgy nem tudnék lehet, hogy 5 jellemzőt mondani egyik karakterese, hogy mi a jellemző, azon kívül, hogy jó vagy rossz, mert ilyen nagyon szélsőségesen valaki vagy nagyon jó volt, vagy nagyon rossz.
Nekem érdekes volt a polgármester ezzel a két arccal, hogy én nem tudtam belőni, hogy ő egyébként most valami játékra szeretne utalni, aminek így két arca van, vagy arra, amit az amerikai horror sztoriban is megemlítettek, hogy volt egy ilyen, hát én inkább mondanám legendának, de az a lényege, hogy volt egy ember, és egy olyan betegséggel született, hogy a hátán, tehát a feje hátulján is volt egy arca, és ugye úgy tartották, hogy ami rendesen az arca helyén, ahol normálisan is lenne, az volt a jó, és ami meg a hátán nőtt ki, az volt a rossz szénje, és ez suttogott folyamatosan a fülébe, és ugye ezt mutatták meg az amerikai horror sztoriban is, és nekem például erről teljesen ez jutott eszembe. Meg érdekes volt, hogy ugye Halloween, ez egy nehezebben behatárolható tér, mert mondjuk emberek úgy nem voltak, csak inkább ilyen állati lények, de hogy úgy nem tudtad senkiről megállapítani, hogy ő konkrétan micsoda.
Igen, igen, igen.
Tehát mondjuk Jacknél is láttuk, hogy ő egy csontvázszerűség, meg láttuk a polgármesteren, hogy ő valamiféle, hát én nem is tudom, engem egyszerre emlékeztetett egy ilyen halloweeni cukorkára, erre a tipikus narancsárga, sárga, barna csíkosra, meg erre a legendára. De egyébként ebben teljesen igazad van, hogy én se tudnék most úgy a karaktereknek így 5 tulajdonságot felsorolni, mert szerintem nem igazán volt kibontva.
Igen, én is így gondolom. Viszont abban igazad van, hogy a külsejük, meg így, tehát a külső tulajdonságaik azok viszont tök érdekesek, például Sally-nek is, hogy igazából ez az egyik érdekes tény ebben a filmben, hogy úgy nem féltes senkit, mert már mindenki valami szinten halott, szóval innentől közel halhatatlan. És hát Sally-nek volt ugye ez az érdekes tulajdonság, hogy egy ilyen rongybaba, és hát ő lényegében szét tudja magát szedni, és hát tök mindegy, hogy igazából mit csinálnak vele, ő darabjaira tud esni, aztán csak szimplán összevarja magát, szóval nekem az ő karaktere volt még ilyen nagyon, hát ilyen téren kicsit szabad, meg nagyon-nagyon bátor, úgyhogy nekem ő maradt meg nagyon.
Nekem az ő teremtője, vagy apja, ez a félig kacsa, félig nem tudom milyen lény, volt tök érdekes, hogy foggal körömmel küzdött érte, hogy menjen vissza, hogy ne menjen el, ne kóboroljon el, legyen ott vele, bezárta, és egyszer csak úgy döntött, hogy na jó, akkor meguntam, és akkor inkább csinálok magamnak sokkal jobbat. Tehát nekem ez olyan, hát jó, most egy ilyen filmnél bármire azt mondani, hogy szürreális, ez olyan nem feltétlen idevaló, de én úgy éreztem, hogy ez úgy nem lett rendesen kidolgozva, mert elvileg a sztori szerint többször is már otthagyta, meg ilyen gyógyfőzetekkel elkábította, hogy ki tudjon szökni, és aztán hirtelen, amikor már a sztori úgy kívánja, akkor pedig már akkor csinál magának, amit eddig is megtehetett volna. Tehát nekem ez olyan furcsa volt. Amit én nagyon sajnáltam, hogy nem kaptunk belőle többet, azok a gyerekek. Sajnos nem emlékszem a nevükre, de nekem az ő daluk is nagyon-nagyon tetszett, meg az, hogy ők hogy kerültek ehhez a...
Ez Oogie Boogie.
Az Oogie Boogie, igen, tehát hogy kerültek oda, és miért segítik ők ezt a lényt?
Igen, tehát ez a három gyerek, erre a három rossz csontra gondolsz.
Igen, igen.
Ilyen igazi fene gyerekek voltak igazából, és teljesen én sem értettem, hogy ők meg olyan hirtelen kerültek elő, tehát egyszer csak a filmben így Jack hívatta magához oda őket, és így csak ott voltak, és utána jött képbe mondja az Oogie Boogie, tehát ilyen nagyon, nagyon csapong a sztori, de egyébként azt hiszem az egész film ilyen 1 óra 15 perc, vagy 16 perc, szóval egyébként nem is túl hosszú.
A zenékről még nem nagyon beszéltünk. Neked azok közül mondjuk melyik volt a kedvenced?
A This is Halloween, ezt én is nagyon szeretem. Volt még egy közös daluk a Sally-vel, az nagyon tetszett ott a végén, amikor már ott vannak a Havashegyen. Uh-huh. Az még nagyon-nagyon nagy kedvencem volt.
Hát az az igazság, hogy én ugye Halott mennyasszonyt, de hát ezek szerint te is hamarabb láttam. Hát akármennyire is nem akartam úgy nézni, hogy összehasonlítsam, azért csak összehasonlítottam így fejbe, miközben néztem. És azért én a Halott mennyasszonynál mondjuk a zenéket, azokat jobban szerettem. Viszont nem tudom, nekem valahogy ennek érdekesebb volt a képi világa.
Értem, mit mondasz. Nem tudom, nekem pont a Halott mennyasszony, ez a hideg, ez a kékes világ, az nekem szimpatikusabb volt egy kicsit, de ez is, tehát a Karácsonyi Lidércnyomás is egyébként nagyon-nagyon jól néz ki, és úgy nagyon hozza azt a Tim Burton-ös világot. Meg hát nagyon sok munka is volt benne, nyilván ugye stop motion-nál készült. 3 évig készült a film, és minden nap 1 percet csináltak meg, és azt hiszem a karaktereknek több fejeket is csináltak, de talán Jacknek több mint 400-at, hogy így a különböző arckifejezéseket tudják ugye bemutatni, hogy minél több érzelem legyen ugye a karakterek arcán, és ez amúgy nagyon-nagyon érdekes, és hát én nem is tudom, mikor láttam utoljára stop motion animációt, így a Halott mennyasszony is a Lidércnyomáson kívül. Szóval hát nagyon-nagyon sok meló van benne, de nagyon jól néz ki egyébként az egész összességében.
Igen, amit legjobban hoznak ezek a Tim Burtonhöz köthető filmek, számomra a hangulat. És ehhez ugye a zene is nagyon-nagyon durván hozzátesz. És ugye a Falconban mondtuk, hogy eredetileg csak egy television specialnek indult, és egy színésszel képzelte el Tim Burton ezt az egészet, viszont aztán a későbbiekben úgy alakult, hogy egy rendes film lett belőle, egy animációs film, és a zenét azt Danny Elfmanre bízta, és annyira tudott azonosulni Jacknek a karakterével, legalábbis úgy nyilatkozott, hogy ezért hozták meg azt a döntést, hogy végül az ének hangját is ő adja neki. Szerintem ez is nagyon, nagyon jól működött. Mondjuk észrevehető volt, hogy tényleg musical jellegűen gyakran csak ilyen felkiáltások. Mondjuk itt gondolok itt pont arra, amikor Karácsonyvárosba megy, és akkor mindenre what this, szóval érezhető volt, hogy ő nem feltétlenül egy énekes, mégis nagyon-nagyon jól tudta hozni ezt a karaktert, valószínűleg azért, mert tényleg tudott azonosulni vele.
Igen, igen. És én még annyit olvastam, hogy amikor Tim Burton felkérte Elfment, hogy írja meg, szóval, hogy készíts el a dalokat a filmhez, akkor Elfment kb. Így azonnal elkezdett dolgozni rajta, és pár hét alatt elkészültek ezek a számok, mert annyira jött az ihlet, és annyira tetszett neki egyszerűen ez a film, hogy erről meg akarja csinálni minél hamarabb a zenéken.
Így zárásként készültünk Tim Burtonhoz kapcsolódva ilyen kis teóriákkal, ami érinti a karácsonyi Lidért nyomást is. Ezek a teóriák leginkább TikTokon terjedtek el, szóval az, hogy mennyire valósak, azt mindenki döntse el saját maga. Három filmre csoportosulnak ezek a teóriák, és ugye az egyik az a karácsonyi Lidért nyomás, a Halott menyasszony, illetve a Frank Weenie. Hasonlóan sötét animációs mese, viszont itt már nem működött közre a Disney. Lényegében annyi a történet, hogy van egy kisfiú, aki ilyen kísérletekkel szeret foglalkozni, viszont az apukája nagyon erőlteti neki, hogy sportoljon, és a legjobb barátja a kiskutyája. Mikor elmegy sportolni, mert erőltetik neki, akkor sajnos a kiskutya az elpusztul, mert elüti az autó, és aztán ennek következtében azt a tudást, amit ez a kisfiú az évek alatt szerzett azzal, hogy hobbi szinten nagyon foglalkozott a kémiával, fizikával, egy ilyen Frankenstein módon összerakja a kiskutyát, és feléleszti. Eszert egy kicsit beszélsz a Halott menyasszonyról, csak hogy kapjunk egy kis képet róla, hogy kapcsolódik a mai filmhez.
Igen, persze. Hát elég rég láttam azt a filmet már, de emlékszem, hogy három főbb karakterünk volt, ott Viktornak a jegyese, és a Halott menyasszony, és igazából az történt, hogy Viktor, amikor kiment az erdőbe, hogy elkészüljen arra, hogy hogyan fogja megkérni Viktória kezét, akkor egy baleset következtében véletlenül megkérte a Halott menyasszony kezét, és hát így eljegyezte őt, és igazából ebből jönnek utána a bonyodalmak, úgyhogy...
A sztori szempontjából egy nagyon fontos részlet kimaradt, mégpedig, hogy volt egy kutyája.
Ja, tényleg.
Ami ott a... Hát én nem is tudom, hogy föld alatt, halálváros, valahogy így tudnám megfogalmazni, ahova lekerült ugye a Halott menyasszony miatt, és ott volt neki egy kutyusa, aki már ilyen csontvász formában jelent meg, hiszen ugye ez már ilyen túlvilágszerűség volt, és ez a teória, amiről itt beszéltünk, ez azt mondja ki, hogy az kronológiai sorrendben a kutyussal, aki meghalt, és aztán Frankenstein módjára újraélesztették, az első. Ehhez kapcsolódik a Halott menyasszony, ahol Viktor már, mint felnőtt férfi, találkozik a kutyusnak a csontvázával, lelkületével. A karácsonyi Lidért nyomásban jelenik meg, mint Jack a csontváz. A kutyus pedig itt már nem csontváz alakban, hanem ilyen szellem, entitás formájában jelenik meg. Te erről mit gondolsz, Eszter?
Az abban ez annyira logikus, hogy szerintem, hogy simán lehetne igaz, nem tudom, hogy erről Tim Burton valaha így reagált volna, hogy van-e valóság alapja, de ez egy elég helytálló teória.
Én is úgy gondolom, meg megmondom őszintén, én ennek következtében néztem meg a Frank Weenie-t, és egyébként, ha jól emlékszem, akkor ott szintén Viktor a kisfiú. Én már csak ebből a kis véletlenből kifolyólag is gondolnám, azért nagyon szembetűnő, hogy tényleg a legtöbb filmjében van egy ilyen fordulat.
Igen, vagy még azt tudom elképzelni, hogy nem is egy ember lenne, így a Viktor, a Jack és a kisfiú, de lehet, hogy a kutya ettől függetlenül tényleg egy élet az, amit így bemutatnak, és különböző emberek találkoznak így vele különböző szakaszban, és ő így kerül át emberekhez. De hát mindenképpen, tehát ez egy nagyon fontos motívum a Tim Burton animációkban.
Összességében szerintem egy jó film volt, nagyon jó kis zenékkel, és... Szerintem egy jó film akár Halloweenre, akár ilyen kis karácsonyi kedvhozónak, viszont hogy gyerekeknek mennyire ajánlatos, az még úgy kérdéses, de hát a Disney úgy gondolta, hogy belefér, akkor kik vagyunk mi, hogy ennek ellent menjünk.
Bár több próbálkozás után a Disneynek se volt ilyen sötétebb mesékkel. De hát így egyszer szerintem mindenkinek érdemes megnézni, már csak azért, ahogy megcsinálták az egész animációt, meg hát az üzenete az nagyon kedves, és egyébként nem tudom, azt végül említettük-e, de Jack végül rájön arra, hogy ő elégedett azzal, aki ő maga, és így nem is akar más lenni, és ez egyébként egy szép lezárás.
És ennek a beszélgetésnek is tök jó volt ez a lezárás. Egy hónap múlva ismét jelentkezünk hasonló filmes tartalmakkal, ahol meghallgathatjátok a véleményünket.
Tartsatok velünk akkor is!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. De addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.